Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
május 9-én a Hangtörténetek 163. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, drága barátainkat. Mai zeneszerzőink listájában sok kedves régi ismerőst üdvözölhetünk. Többek között Hindemith Prokofjev és Csima Róza zenét hallgatjuk majd, hogy pontosan kitől és mit hallunk, és miért arra az ezért a területért felelős zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila válaszol nekünk, akivel ma este és interneten keresztül beszélgettünk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Arra a kérdésre, hogy miért, erre nagyon rövid a válasz, azért, mert szeretjük a zenét. Az első zeneszerzőnket a múltkor hallhattuk műsorunkban, Guillaume de Machaut és a középkori francia zeneszerző, egy darabját hallottuk, az Ars Antiqua Paris előadásában, akiket Michel Sanvoisin vezetett. Egy olyan darabot hallottunk, aminek a címe latinul Hocvetus David, ami mindközönségesen azt jelenti, hogy csukló Dávid, tehát csuklásról beszélünk. Ez egy jellegzetes technikáról szól ez a csuklás, ugyanis az Ars Nova, ez a középkor végi új stílus. Ez abból állt, hogy ugye több szólam volt, itt jelesen 3 szólam szólal meg, és a dallam vonal az gyorsan váltakozik a szólamok között, míg az egyik szólam hallgat, addig a másik szól, és így felváltva, tehát innen ez a csuklásszerű hasonlat. Ez egy gregorián dallamra épül, másképpen egy ilyen cantus firmusra ez a dallam, ami valószínűleg Dávid királyra utal, és az egész darab pedig Guillaume de Machaut életében történt egyik fontos eseményre, az 1364-ben megesett 5. Károly koronázásával hozható összefüggésben. Egy ilyen ritmikus, dinamikus és nagyon pontosan szerkesztett zenedarab, ami tényleg jól szemlélteti ennek az Ars Novának, ennek a késő középkori zenéstílusnak az összetettségét. A következő zenénk egy jelentős Purcell előtti angol zeneszerző, Matthew Locke zenéje. Ez a szerzőhöz és még négy kollégájához köthető. Az első angol opera zenei része, The Siege of Rhodes, tehát Rodosz ostroma nevet viselte ez az opera, aminek a librettója megmaradt, viszont a zene az elveszett, úgyhogy a zenét azt nem ismerhetjük, Matthew Locke részinti munkáját sem. Ő második Károly angol király udvari zenésze volt, és feleségének orgonistája, azon kívül pedig még elméleti munkára is jutott ideje, az első angol nyelvű munkának a szerzője, ami a basso continuo gyakorlatával kapcsolatos. Matthew Locke-tól hallunk három darabot a Palladian Ensemble együttes előadásában.
Matthew Locke zenejét hallgattuk, és Pachelbellel folytatjuk.
Pachelbel volt, Johann Pachelbel a délnémet orgonaiskola egyik legjelentősebb képviselője. Nagy hatással volt Bachra, és pedig úgy, hogy Bach egyik bátyja, Johann Christoph Bach volt Pachelbel tanítvány. Nürnbergben született, aztán bejárta az akkori német-római császárság több nagyvárosát, Bécset, Eisenachot, Erfurtot, Stuttgartot, majd visszatért élete végén Nürnbergbe születési helyére. Pachelbel zenét illetően igen világos szerkezetű, dallamos orgonazenét írt, amely bizony olasz hatásokkal is rendelkezett. A zenedara pedig, amit hallunk, ez a Aria Sebaldina, 8 variációból áll tulajdonképpen. A Sebaldina, ez a Szent Sebaldus templomra való utalás, ez volt ugyanis a élete utolsó állomásának, a nürnbergi templomnak a védőszentje. Ezen az orgonán volt ő élete utolsó szakaszában kántor. Ez az Aria Sebaldina a Pachelbel variációs művészetének az egyik csúcspontja. Az előadó Jürgen Essl.
Johann Pachelbel áriája után
következik Franz Danzi egy híres fuvola versenye, a D-moll. Ennek is a harmadik, véleményem szerint igen ismert tétele. Ez a korai romantika egyik legismertebb darabja. Ez a D-moll koncert jól tükrözi azt az átmenetet, ahol a mozarti klasszikus fegyelem kezd feltöredezni, feloldódni a romantika túlzásaiban. Ezt azért nem úgy kell Liszti vagy Berliózi értelemben venni ezeket a túlzásokat. Mindenesetre szenvedélyesebb, mint bármelyik Mozart fuvola verseny. Ez a fuvola verseny különösen népszerű a fuvolisták körében, ugyanis dallamos is, és viszonylag jól játszható, pedig ilyen eléggé virtuóz utamok is vannak benne. Az előadó Annie Laflamme, ki egy kanadai fuvola művésznő, mesterkurzusokat tart Németországban, Kanadában és Európa más országaiban. Hallgassuk majd ezután Domenico Cimarosa egy fuvola négyesét, ami ugyancsak közel áll a romantikához, bár még mindig a galáns stílus jellemzi. Ez az bizonyos klasszikus korbéli, elegáns, dallamos, könnyed, főleg könnyed stílusú zenei stílus. Cimarosát ugye az operáiról ismerjük, meg a híres oboversenyéről, amiről ő nem tudott, ugyanis nem tudhatott róla. Egy ausztrál szerző fércelte össze különböző Cimarosa darabokból 20. században, múltkor emlékszem szerepelt műsorunkban. De ez a hat fuvola kvartett, amit írt, ezek ugyancsak nagyon népszerűek a fuvollások körében. L'Arte dell'Arco együttes, akinek a vezetője Federico Guglielmo egedűművész, adja elő a Cimarosa fuvola négyes első tételét. Hallgassuk tehát Franz Danzi és Domenico Cimarosa egy-egy fuvola darabját. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Danzit és Csimarózát követően érkezünk el a műsor elején megígért Prokofjev Hindemith blokkhoz.
Igen, hirtelen a 20. századba pottyanunk. 1918 egy jelentős év volt Prokofjev életében, ismert, hogy abban az időben a nagy forradalmat követően meglehetős rendetlenség és bizonytalanság uralkodott Szovjetunióban, és úgy döntött Prokofjev, hogy külföldön fog egy turnét elkezdeni. Érdekes módon nem nyugatra indult, hanem keletfele felült egy transzszibériai vonatra. Japánon szakította meg a utazását, ahol néhány hangversenyt tartott, majd aztán Amerikában kötött ki, és itt írta az Opus 32-es művét, ez 4 zongoradarabból álló kis ciklusa, aminek 2 tételét fogjuk hallani, valamint harmadiknak az Opus 25-ösből egy tételt. Most ez az Opus 25-ös, ez a híres klasszikus szimfóniája, ezúttal ez a bizonyos harmadik tétel, nem szimfonikus zenekarral, hanem zongorára átírva, Prokofjev által átírva fog megszólalni. Ne csodálkozzunk, hogyha ismerős dallamok fognak felcsengeni. Az előadó Jevgeni Koroljov, kiváló orosz zongorista, róla már úgy emlékszem, többször beszéltünk, mindenesetre Bach kapcsán biztosan. Ligeti György mondta volt, hogy ha ő egyetlen lemezzel a hóna alatt kell kirepüljön a világűrbe, akkor a Koroljov eladásában vinni el a Johann Sebastian Bach Die Kunstler Fuge című művét. 1978 óta Németországban él Koroljov, sokáig a Hamburgi Konzervatórium professzora volt. Utána pedig hallgassunk egy szintén klasszikus utalásokkal teli zenét Paul Hindemith-től, a Kammermusik, a második számú Kammermusikból 2 tételt, az elsőt és a harmadikot halljuk. Ezek a kammermuzikok, ugye szám szerint 7 vannak, ezek mind a barokk Concerto Grosso elemeit és elvét próbálták megvalósítani 20. századi körülmények között. Elfordul a romantika és a barokk világától, és inkább a polifónia, ilyen néha keserű, száraz harmóniáknak ad helyet, és igen erős, ritmikus, mozgalmas jellegű ez a zene. Ez fel is fog tűnni ennél a 2 tételnél. Az előadók az Ensemble Modern, akiket Markus Stenz vezényel. Hallgassuk tehát Prokofjevet és Hindemithet. Thank you. Ismét kitört a világbéke, a híradóból ezt hallottuk. Hálásak lehetünk ismét az amerikai elnöknek, aki meglehetősen hektikusan, ugye, de mindegyre hetente legalább egyszer háborút kezd és békét arat. Hallgassuk meg Örkény István egy ide vonatkozó egypercesét, néhány perc külpolitika címmel.
Már végigjártam a környék tüzelőtelepeit, elmentem a csúszdára is, de eredménytelenül. Manapság minden beszerzés nehéz. Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét, melynek életrevaló és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni, föltéve, hogy az ember visz egy kis rumot. Venni se kellett, volt otthon rumunk, méghozzá valódi kubai. Megtaláltam a pincét, ahová 8 lépcsőn kellett lemenni. Még félúton se voltam oktatáskámban a rummal, amikor lentről felkiáltott egy férfi. Német demokratikus brikettünk nincs. Lementem, köszöntem, kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra. Arra nekem nincs is szükségem, mondtam. Hanem mit tetszik parancsolni, érdeklődött a vezető, egy futó pillantást vett rá a rumra. Én egy kis hasadóanyagot szeretnék venni, mondtam. Eddig akármerre jártam, mindenütt kerekperec megmondták, nincs. De ő közelebb lépett a rumhoz, elolvasta a feliratot, elnézte a címkére rajzolt cukornádat, aztán így szólt. Hát, egy kis uránszurokércet talán össze tudok kaparni. Ezen nevetni kellett. Maga jó pofa, mondtam neki, hát mit képzel rólam, hogy majd otthon, te a konyhában nekiállok házilag dúsítani. Fogtam a rumos üveget, visszaraktam az aktatáskába, amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett. Nem kell azért rögtön elrohanni. Szíveskedjék pontosan elmondani, mi tetszik, és aztán majd meglátjuk, mit lehet csinálni. Mintha nem tudná, gondoltam, de azért szép türelmesen elmagyaráztam, hogy a szokásos atomtöltetre, vagyis nagy tisztaságú uránium-233 izotópra van szükségem. Persze, ha nincs, tettem hozzá, akkor egy kis plutónium-239 is megteszi. Újra elővettem a rumot, és visszatettem a szénporos bádogasztalra. Nem szóltam semmit. Szólni ő se szólt, csak hátravitte az üveget, és betette egy rozoga iratszekrénybe. Minek annyit beszélni? Enéma játékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak, hogy az ügyletet nyílbe ütöttük, most már csak a forma kedvéért akadékoskodott a szenes. Ha szabad kérdeznem, érdeklődött, hordozó rakétája már van? Van, mondtam kurtán. Nem mentem bele a részletekbe. Ha elmondanám, mennyi utánjárásomba került, amíg rátaláltam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre, ahol persze nem egy üveg rum, hanem egy angol mechanikás pianino és 6 vég lepedővászon szétosztogatása árán nagy nehezen összefusiztak egy közepes 6-osúrú rakétát, ezzel csak fölverném a hasadóanyag árát. Számításom bevált. A szenes meglepően olcsó árat mondott, és én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra. Valami edényt hozott? Kérdezte. Nincs nálam semmi. Akkor 2 forint üvegbetétet kérek. Kifizettem az üvegbetétet. Dugója nincs? Kérdezte. Dugom se volt. Felsóhajtott. Aztán szétasított egy újságlapot, összecsavarta, és úgy, ahogy bedugaszolt vele egy piszkos parádi vizes üveget. Abból a rozzan szekrényből vette elő, ahova rumma dugta az előbb. Becsomagoljam? Nem szükséges, mondtam. Legyen máskor is szerencsém, mondta a szenes, és előzékenyen felkísért a lépcsőn. Ott megkérdezte. Remélem, békés célokra szolgál. Az csak természetes, mondtam. Csak mert olyan nagy viccmesternek látszik, mondta, és tréfásan megfenyegetett az ujjával. Copland muzsikájával érkeztünk el mai összeállításunk végére. Mit érdemes tudni erről a muzsikáról, és mivel búcsúzzunk ma este, Attila?
Aaron Copland, amikor Franciaországból Nadia Boulanger tanítványaként hazaérkezett Amerikába, valami igazi amerikai, ilyen szélesvásznú hangzást keresett, és hát meg is találta. Ez a zenedarab, amit hallottunk, a Music for the Theater, tehát színházi zenének fordíthatjuk. Ez egy igazi amerikai, ilyen bluesos, meg ilyen vaudevilles, burleszk zene. A New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte. Következik pedig zárásképpen egy olyan zene, teppen mai zene, amit a Carolina Chocolate Drops nevű együttes ad elő. Egy nagyon érdekes hangulatú, kis és szomorkás amerikai élő zene, egy jig tulajdonképpen, egy 2010-es lemezükről. Az egyik játékos az a múlt hétről megismert Rhiannon Giddens, nagyszerű amerikai banjo művésznő, énekes és zeneszerzőnő. A Chocolate Drops egy amerikai édességipari produktum, valójában ilyen csokoládé pasztillák nyilvánvaló utalás arra, hogy a társaság nagy része ugye barna. Egy figyelemre méltó együttes, hagyományőrzés tekintetében ők azok, akik igazi amerikai népzenét játszanak. Hallgassuk tehát Carolina Chocolate Drops-t.
Velük búcsúzunk ma estére, a jövő héten ismét várjuk Önöket, a viszonthallásra.